Jó Istenünk, magasztalunk téged a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Köszönjük, hogy az ő nevében gyűlhetünk most össze. Köszönjük ezt a hajlékot, köszönjük ezt a közösséget. Köszönjük, hogy te itt vagy és vársz bennünket. Kérünk téged, hogy áld meg ezt a délutáni alkalmunkat is. Köszönjük, hogy te itt vártál, és azt akarod, hogy üzenetet adjál mindegyikünknek. Kérünk a te igédnek ad szabad folyást. Kérünk, ami szíveinket, füleinket te nyissad meg, és a sátánnak minden erejét kötözed meg. Kérünk, hogy adj felüdülést mindjárt a lelkünknek, hogy ezen a délután felszabadulva, megújulva tudjunk elmenni innen. Kérünk, hogy minden szolgálatot te áldj meg mai délutánon, és légy velünk továbbra is. Amen.
Amen.
Drága testvéreim, Isten szent igéjét a Filippi beliekhez írott levél harmadik részéből fogjuk olvasni ma délután, a 12. verstől a 16. versig. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak neki feszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk, és ha valamit másképpen gondoltok, azt is kijelenti majd Isten nektek. Ellenben, amire eljutottunk, aszerint járjunk.
Amen.
dicsér minden nap.
Téged dicsér.
S a kürt és ártalma.
Téged dicsér.
Minden műved oly dicsér. Áldás őt, a tőled őt.
Téged dicsér.
Téged dicsér minden nap.
Téged dicsér. S
a kürt és ártalma.
Téged dicsér.
Minden műved oly dicsér. Áldás őt.
A vezérgondolatunk célegyenest igyekszem. Ezen a világon nagyon sok sportrendezvényt rendeznek. Miről is szól ez? Versenyről. És minden versenynek van egy startja, és van egy célja. Van rövidebb táv, van hosszabb táv, de van egy versenytáv, amit a sportolók megtesznek. Vannak országos bajnokságok, vannak Európa-bajnokságok, világbajnokságok, ne talán most, ami már közeleg, az olimpiai játékok, ami csak 4 évente vannak, amire a sportolók készülnek. És csak egy momentumot szeretnék megragadni, van az atlétikában, mert most Pál apostol is a futásról beszél, van a 100 méteres gyorsfutásnak a döntője. Szinte mindig az a csúcspontja, azt hagyják utoljára, és jön a start pillanata, és egyenként bemutatják a versenyzőket, oda megy a kamera, közelről megmutatják, bemutatják az eredményt, és elérkezik a felszólítás, hogy a startvonalra kell állni. És odaállnak, és várják a startpisztoly eldördülését. És akkor is, amikor ez történik, pásztáz a kamera, és valójában láthatjuk azt a megfeszülést. Ugye, hogy szinte minden ina kiállnak a sportolónak, az izmai megfeszülnek, és elcsattan a startpisztoly. És érdekes, hogy mikor mutatják ezt a bemutatásokat is, minden sportoló úgy magában van, úgy koncentrál. Nem beszél a mellette lévő, hallod, mit tettél az este, mit néztél, vagy kivel telefonáltál. Annyira be vannak állva, csak valami lebeg előttük. És elindulnak és szaladnak. És testvérek is láttak ilyen versenyt, hogy szaladnak. Jobb oldalra néznek, bal oldalra, gyorsítsak, lassítsak, nem úgy van, hanem megfeszülnek, és csak előre néznek, és a legjobbat, a legerősebbet, a leggyorsabbat akarja magából kihozni az a versenyző. És megtörténik a célba jutás, van, aki első, van, aki utolsó. És sokat megkérdeztek, hogy győzteseket, na mit szól hozzá, hogyha a közönség, hogy hallotta, és 90% azt mondja, hogy semmit nem láttam, semmit nem hallottam, én csak a célra néztem, és csak arra törekedtem, hogy a leggyorsabban és a leghamarabban én jussak oda. Most valahogy kezdek feleszmélni, hogy vége van ennek a versenynek. De mi jutott, vagy hogy jutott el egy sportoló oda. Nézzük a fizikai oldalát is, és majd meglátjuk egy kicsit a lelki oldalát is. Először is Isten azt akarja, hogy minden ember megtérjen, üdvözlőjön, és örök élete legyen. Ez az ő terve. Azt akarja, hogy egy startvonalhoz álljunk a megtérésünkkel, fussuk meg a pályánkat, hogy örök koronát kapjunk. És hogy történik ez? Először is egy sportoló, mikor valamire rá akarja szánni magát, először azt mondja, hogy lemondok valamiről. Most odaszánom magamat. Hát nem tudom, én is most hiába szánnám el magamat egy ilyen 100 méteres gyorsfutásra, ha egy edző meglátna, nagyon csóválná a fejét. Mert mit mondana? Te Csaba, hiányoznak az alapok. Hát az nem ilyenkor kell jönni. Alapozás. Halljuk, hogy sok élsportoló elmegy alapozni. Felmennek a hegyekbe különböző ilyen magányos helyre, és úgymond alapoznak, edzenek. És ez nem úgy van, hogy elmegyünk oda szabadságolni, lazítani, alszunk egyet délig, felkelünk, eszünk egyet, utána megint nyújtózkodunk, hanem nem. Korai keléssel, kemény tréningekkel, kemény edzéssel, és az edző kidolgozik egy programtervet. És annak a sportoló alá kell vesse magát, hogyha azt mondja, hogy feltette az életét a sikerre. A táplálkozás is. Az edző azt mondja, ennyit eszel, vagy ennyit meg kell enni, vagy ezt nem eheted, de mindent a siker érdekéért. És érdekes, hogy az edző jól tudja, hogy mennyit, miből kell, és kinek mennyit kell enni. Hát egy súlyemelő nem annyit fog enni, mint egy kis csinos tornászhölgy. Ugye? Mert lehet azt az ennivalót a súlyemelő egyszerűből megeszik, amit a tornász tízszer. Az edző ezt jól tudja. Az Úr Jézus nagyon jól tudja, hogy mire van nekem szükségem. Hogyha rászántam magamat, hogy ezt a pályát meg akarom futni, akkor azt mondja, hogy te egy jó alapra van szükség. És mi ez a jó alap? Vagy ki ez az alap? Egy igét szeretnék felolvasni. Az Efézusi levél második rész, 20. versében. Kik fölépítettetek az apostolok és profétáknak alapkövén, lévén szegletkő, maga Jézus Krisztus. Sikeres pályafutásom lelkileg csak úgy lehet, ha van egy jó alapom, és ez a Jézus Krisztus. Semmi másra nem alapozhatom. Ha Jézus Krisztusban vagyok és megalapozva, akkor elindulhatok úgymond a siker fele. Az alapozás után, miután a sportolók úgy azt mondják, hogy megtettek mindent a testi felkészülésükre, úgymond meg kell erősödjenek. Hát de hogy erősödnek meg? Hát egy hónapban egyszer elmennek, megint jó keményen meggyúrják magukat, vagy hetente? Ne. Minden nap. Hogyha valaki jó élsportoló akar lenni, naponként oda kell tegye magát, és keményen meg kell dolgozzon a sikerért. Azért, hogy megerősödjön. Ez napi edzés, napi program. És itt megint jön az edző. Megmondja, mikor feküdjél le. Nem lehet ott éjfél után elcsavarogni, hanem egy szigorú programot be kell tartani. Ez mind a sikerért. Lelki életben miben kell megerősödjek? A Kolosséi beliekhez írt levél második rész, 7. versben így olvassuk. Meggyökerezvén és tovább épülvén ő benne, és megerősödvén a hitben, amiképpen arra tanítatatok, bővölködvén abban hálaadással. A hitben meg kell erősödni. Szükségünk van erre? Igen, nagy szükség van. Mert úgy meg van próbálva napjainkban a mi hitünk, hogy szinte észre se vesszük. Olyan allamtomos dolgokkal jön a sátán, hogy az ember észre se veszi. És még bennünket, hívőket is, hogyha nem állunk a hitben erősen, úgy meginoghat a mi hitünk. Timóteus második levele, második rész, első verse. Te annak okáért, én fiam, erősítjél meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben. Hitben, kegyelemben megerősödni. És ezt naponta kell gyakoroljam. Naponta kell gyakorolni, hogyha ezen a pályán vagyok. Ha már elindultam a pályán, ezek a versenyzők úgy látjuk, hogy kitartóan kell megfutni. Azt mondja Pál apostolnak, kitartóan fussuk meg az előttünk lévő küzdőteret. Nem sétálva, nem egymással versenyezve, mert a mi célunk az, hogy az örök koronát elnyerjük. A mennyei célba érkezünk. Nem egymást lekönyökölve, hanem talán még segítve is. Nagyon ritkán látom mik egy versenyben, hogy segítsék egymást a versenyzők, mert mindenki első akar lenni. De most ebben a versenyben, a lelki versenyben egymást támogathatjuk a menny felé. Mik kezdnek a próbái? Egy versenyző megnyer egy versenyt, és nem azt mondja, hogy köszönöm, vége, hazamentem, befejeztem. Hanem készül a továbbiakra, jön a következő verseny. Valaki az olimpián nem nyer, azt mondja, semmi baj, még jobban megfeszítem magam, és négy év múlva megint megpróbálom. De azt a négy évet nem fogja lazsálásra tölteni, hanem megpróbálja a legjobbat kihozni magából. Testvérek, nekem is és nekünk is vannak bukásaink. Ne hagyjuk magunkat elbuktatni a sátántól. Álljunk fel és fussuk meg az előttünk lévő küzdőteret, hogy így a koronánkat meg tudjuk kapni. És el tudjuk mondani, hogy a futásunkat bevégeztük, a hitet megtartottuk. Ezt kívánom a magam és a testvérek részére is, hogy célegyenest igyekezzünk a menny felé, hogy mindannyian ott legyünk és találkozunk, akik az Úr Jézust elfogadtuk. Amen. Kérjük az énekkar szolgálatát, és utána Vince Zoltánt hallgatjuk meg.
Minden bajról volt. nemrég egy barátomtól kaptam egy könyvet, aminek a címe az, amit a mennyben már nem tehetsz meg. Tudtam, hogy meg fogom kapni ezt a könyvet, mert mondta előtte, hogy majd, mikor még találkozunk, akkor ide fogja adni ezt a könyvet. És úgy kérdés volt ez bennem, hogy vajon mi lehet az, amit a mennyben már nem tehetünk meg. És hogy kérdezgettem is barátokat, ismerősöket, hogy mi jut eszükbe, hogyha egy ilyen címet látnak, hogy amit a mennyben már nem tehetünk meg. És hát elhangzottak különböző válaszok. De ebben a könyvben arról van szó, hogy amit a mennyben már nem tehetünk meg, az az, hogy az elveszett embereknek megmondjuk azt, hogy hogyan szabaduljanak meg. És ugye ezt bizonyságtevés által tudjuk megtenni, és nagyon nagy szükség van arra, hogy bizonyságot tegyünk az embereknek, az elveszett embereknek, mert nem hiába vagyunk mi körülöttük, hanem az Úrnak az a célja velünk, hogy hozzávezessük őket. Mikor bizonyságtevésről beszélünk, akkor sokszor azt mondjuk, hogy hát én nem nagyon beszélek, én inkább hagyom azt, hogy lássák meg az én életemen, hogy hát én hívő vagyok, én az Urat szeretem, és hát valahogy csak megtérnek, ha látják, hogy én jó hívő vagyok. De ez nem éppen így van, mert ha megállunk, és őszintén elgondolkozunk, és egy őszinte választ adunk, akkor be kell valljuk azt, hogy ha nem teszünk bizonyságot, és azt mondjuk, hogy inkább az életünk tükrözze ezt, hogy mi hívők vagyunk, akkor igazából mi szégyeljük azt, hogy mi hívők vagyunk, és mi szégyellünk bizonyságot tenni. Én legalábbis bevallottam, és beláttam ezt, hogy ez ténylegesen így van, hogy ez az mutatja, hogy szégyeljük az Urat, hogyha nem beszélünk róla nyíltan. Ebben a könyvben találtam egy ilyen baráti számon kérést, ami nekem nagyon megtetszett, és úgy látom, hogy ennek nagyon nagy súlya van, és ezt szeretném megosztani a testvérekkel. Barátom, most sújt az ítélet engem. Tudod, hogy te sem vagy ebben vétlen. Földi utamon együtt jártál velem, az üdvösség útját nem mutattad meg nekem. Te ismerted Isten kegyelmét és igazságát, de soha nem keltetted fel erre szívem vágyát. Így értelmem előtt rejtve maradt az élet értelme. Nem hallottam soha, mit jelent Isten kegyelme. Soha nem beszéltél arról földi életemben, hogy szükséges nékem is újjászületnem. Itt állok most a trón előtt, ítéleten várva, mert soha nem mondtad, az Úr az ilyen bűnöst is várja. Egykor barátomnak hittelek, ismertelek, megbíztam benned. Mondd, miért nem figyelmeztettél? Akkor sorsom elkerülhetné. Sok hiába valóság közben nem mutattál utat a fénybe. Láttál engem élni, meghalni, és végül kárhozatba menni. E földön mi barátok voltunk, de most örökre el kell válnunk. Te bejutsz a mennyei fénybe, én meg ítélő bírám elébe. Amen.
A zenekar szolgálatát kérjük, és a zenekar után Szilágyi Krisztián.
tetted a testvéreket. Egy rövid igei bizonsággal szeretnék szolgálni, azzal kapcsolatosan, hogy nem kell aggódnunk. Biztos mindenkinek van oka az aggodalomra, vagy találkoztunk már, szembe kerültünk már olyan dolgokkal, amelyek aggodalomra adtak okot. Hát szülők aggódnak a gyerekekért, vajon megmarad-e az Úrban, vagy vajon visszajön-e az Úrhoz, nagyszülők az unokákért. Aztán aggódunk néha, vagy ki hogy van ezzel az egészségért, vajon meggyógyulok, vajon hogy alakul, el kell-e gondozzanak, vagy nem. Aztán anyagi dolgok, anyagi aggodalmak, elég lesz-e, vagy lesz-e. Azt mondja Lukács evangélista az ő evangéliumában, hogy tanítványaihoz pedig így szólt. Ezért mondom néktek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit tegyetek, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok, mert több az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Nézzétek meg a hullókat, nem vetnek, nem is aratnak, nincsen kamrájuk, sem csűrük, Isten mégis eltartja őket. Mennyivel értékesebbek vagytok ti a madaraknál, de aggodalmaskodásával ki tudnák közületek akár egy arasznyival is meghosszabbítani az életét. Ha tehát a legcsekélyebbekre se vagytok képesek, miért aggódtok a többi miatt? Nézzétek a liliomokat, miként növekednek, nem fáradoznak, nem is fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül bármelyik. Ha pedig a mezőfüvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, az Isten így öltözteti, mennyivel inkább titeket kicsinhitőek. Ti se kérdezzétek tehát, hogy mit tegyetek, vagy mit igyatok, és mivel, és ne nyugtalankodjatok, mert mindezeket a világ pogányai kérdezgetik. A ti atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van ezekre. Inkább keressétek az ő országát, és ráadásul ezek is megadatnak nektek. Hát itt ebben az igében két felhívást, két nagyon fontos felhívást találunk. Az egyik az, hogy ne aggódjatok, a másik pedig az, hogy ne nyugtalankodjatok. Hát hogyha olyan helyzetekbe kerülünk, amely aggodalomra ad okot, nyugtalankodásra, akkor ha nem szabad nyugtalankodni, nem szabad aggodalmaskodni, akkor mit tegyünk? Az ige erre is ad választ, azt mondja, hogy nézzük meg a hullókat, nézzük meg a liliomokat. Hát itt nem valami buddhizmusi gondolkodásról, elmélkedésről van szó, hanem arról van szó, hogy tekintsünk azokra a helyzetekre, azokra megtapasztalásokra, amikor az Úr már meghallgatott, amikor az Úr már megsegített, és amikor mondjuk egy nehéz helyzet, egy megoldatlan probléma előtt állunk, akkor gondoljunk vissza arra, hogy az Úr akkor is megsegített, amikor más problémában voltam. Az Úr akkor is tanácsolt, akkor is vezetett, és most sem fog cserben hagyni. Azért, mert azt mondja a Szentírás, hogy Jézus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Hát egy hasonló helyzetben voltam, amikor még Budapesten tanultam, tanulmányaim utolsó évében hétköznaponként időseknek vittem úrvacsorát, akik nem tudtak a gyülekezetbe jönni, és nem tudom, a testvérek szoktak-e ilyen helyzetbe kerülni, de egyszer elfogyott a pénzem. És hát az Úrnak mondtam, senki nem hallotta, úgy csak úgy magamba imádkoztam, és most magamat idézem, ezt mondtam, hogy Uram, segíts! Ugye sóhajjal mondtam az Úrnak, és hát én mentem tovább, vittem az úrvacsorát az egyik testvérnőnek, aki hát pont a szobájába tudott járni, pont, hogy még fel tudott kelni, de elég beteg volt, nemrég derült ki, hogy vérrákos, és mentem bátorítsa, mentem, hogy segítsek neki, és hát beszélgettünk, imádkozunk, úrvacsorázunk, és mielőtt még eljöttem volna, már 15 perc előtte szóltam, hogy na most már megyek, mert tudom, hogy nehezen jövök el, nagyon ragaszkodok a testvérek, és ahogy indulnék el, elkezd a testvérni érdeklődni, hát hogy vagyunk otthon, megvan-e mindenünk, csak néztem magamra, hogy valahogy nem jól öltöztem fel, kopott nadrága vagyok, vagy miért kérdez ilyeneket, és Hát mondtam, minden rendben van, az Úr gondot visel rólunk, nincsen gond, és hát mielőtt eljöttem volna, benyúl a fiókjába, és kivesz, hát szépen előkészített pénzösszeget, úgy megmarékolta, és ideadja nekem, vagy ide akarja adni. Gyorsan az eszembe az jött, hogy hát beteg, vérrákos, idős, nyugdíjas, testvérnő, én jövök segíteni, nem tud jönni az imaházba, és hát hogy fogadhatnám el? És akkor mind a gyerekek így toltuk a pénzt, ő nekem, én neki vissza, és egyik pillanatban azt mondja, Krisztián, fogadd el, mert ezt nem én adom, az Úr küldi. És akkor eszembe jutott az, hogy milyen sóhajom, vagy milyen imádságom volt nekem előtte néhány nappal. Hát ezzel a bizonsággal szeretném a testvéreket bátorítani, ez nem azt jelenti, hogy most már az Úr pénzt fog küldeni, de igenis gondot visel rólunk. És hogyha aggodalommal van tele a szívünk, vagy olyan helyzet előtt állunk, amit nem tudunk megoldani, akkor ne féljünk, ne rettegjünk, mert pont ezért vagyunk hívők, és az Úr velünk van, az Úr meg fog segíteni, és arra bátorítom a testvéreket és mindenkit, aki itt van, hogy ilyen helyzetekben tekintsünk azokra a helyzetekre, amikor az Úr megsegített. Azokra a bizonságokra, azokra az oszlopkövekre. Az Úr áldjon meg mindenkit. Amen.
Újból a zenekart hallgatjuk meg, és a zenekar után Seretje Mária szolgál.
Thank you. célig. Mit ér, ha útra kelünk? Mit ér, ha a célt látjuk, de révbe nem jutunk? Nem elég mérföldeket magunk mögött tudni, nem elég ábrándozni a felénk intő célról, de érte meg is kell küzdeni. Ha kell, gyöngyöző homlokkal, ha kell, vért izzadva, ha kell, álmokat temetve, ha kell, kinörvénybe hullva, ha kell, erőnk szakadtáig, ha kell, térden kúszva, ha kell, mindenről lemondva, ha kell, vízáron át, ha kell, tűztengeren át. Nem, nem elég karnyújtásni közelben érezni az áhított célt, de az utat végig kell járni, és a célig nem. Nem szabad megállni. Testvéreim, félre a csüggedéssel, s a kis hitűség hínárja felett sugárszép hitünk hídja ívelján át rezzenéstelen. És érdemes, mind halálig a célig küzdeni. Fénytelen éjben, ködfátyolon át, fényözön ragyog ránk, és vár az öröklét boldog hazája, Urunk országa. Amen.
Újba a zenekart hallgatjuk meg, és a zenekar szolgálat után a Baba Mama kört is hallgatjuk.
Már fél éve lesz annak, hogy megalakulhatott a Baba Mama csoportunk, ez azért is jó nekünk, vagy azért jutunk ide könnyebben el, mert ide a gyerekekkel, a gyerekeinkkel érkezhetünk. És ezúton is szeretnénk megköszönni minden testvérnőnek és lánynak, lányoknak, akik vállalták azt, hogy vigyázzanak a gyerekekre, amíg mi együtt vagyunk. És akkor zárójelben mondanám, hogy ha valaki még kedvet kap, lányoktól kezdve egész idős testvérnőkig, akkor jelezzenek nekünk. Most értünk egy 8 alkalmas tanulmány végére, aminek a témája az imádság. Úgy zajlik egy alkalmunk, hogy mindig felváltva készült egy személy, aki irányította és összefogta kicsit a beszélgetést. És itt szeretném még megjegyezni, hogy mindig helyet adunk az imakérések megosztásának, és elmondhatom, hogy mindig van bőven miért imádkozzunk. Olyan jól esik az, és annak a bizonyítékának tartom, hogy összeszoktunk és megmerünk egymásnak nyílni, hogy egész mély kérések is elhangzanak, amikért aztán imádkozhatunk. A következőkben pedig ez a bizonyos 8 személy fog egy-két gondolatot elmondani, amit az Úr a szívére helyezett.
Egy igeverset szeretnék megosztani, ami a témával kapcsolatos. A zsidókhoz írt levél 4. részének 16. igeversét. Ha pedig Jézus a főpapunk, akkor bátran és bizalommal lépjünk oda az Atyaisten kegyelmének trónjához. Nála bőségesen megtaláljuk mindazt a megbocsájtást, segítséget és kedvességet, amire éppen szükségünk van, és mindezt a legalkalmasabb időben. Nagyon gyakran tapasztaltuk azt, hogy a legalkalmasabb időbe érkezik a válasz az imáinkra, és azért járulhatunk ilyen bizalmas lelkülettel az Isten elé, mert az Úr Jézus átment minden olyan kísértésen, amivel mi szembesülünk. Úgy a családi életben, amivel szembesülünk, meg a hétköznapi életünkben. Isten mindenről tud, és van neki megoldása, és ezért tud nekünk segíteni. Kívánom, hogy ezt tapasztaljuk meg mindannyian.
Második alkalmunkkor a következő kérdésre kerestük a választ, mégpedig arra, hogy miért is kell imádkozzunk. Több gondolatunk volt. Az egyik azt, hogy mert ezt mondja Isten a Biblián keresztül. Második pedig az, hogy ezáltal, az ima által Jézushoz akarunk hasonlítani, Jézusnak a példáját akarjuk követni. A másik fontos dolog, hogy az ima által az imának nagy ereje van, és mi is erőt kapunk tőle. De ami a leginkább érintett és megmaradt bennem, az az, hogy az ima által segít arra, hogy növekedjen Istentől való függőségünk. És ehhez szeretnék egy igeverset is kapcsolni. János Evangélium a 15. rész, 5. versét. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtak tenni.
Dávid dicsérő zsoltára. 145. zsoltár, első 3 igeverse. Én Istenem, királyom, dicsérlek téged, örökké áldom neved. Minden nap áldalak, dicsérem neved örökké. Nagy az örökké való, és méltó, hogy dicsérjük. Nagysága felmérhetetlen, végtelen. 3 gondolat a dicséretről. Ha valaki dicsérünk, ez jól esik neki, örömöt jelent számára. Hasonlóan Isten is örül, ha őszintén dicsérjük őt. Neki erre nincs szüksége, inkább azért, mert abból látja meg, hogy milyen komolyan értékeljük őt. És nekünk ezzel szerzünk örömet, a lelkünk megtelik örömmel és szeretettel, ha őt dicsérjük. Amen.
Ugye minden alkalomkor a fő téma az imádkozás volt, és egyszer beszélgettünk ezen belül, hogy hogyan beszélgessünk, imádkozzunk Istenhez. Erre tanít minket a Biblia sok helyen, és ilyen fő témákban arról volt szó, hogy őszintén, türelemmel, kitartóan, hittel, szüntelenül imádkozunk. Ez elméletben így nagyon könnyű elmondani, de a gyakorlatba ültetni küzdeni kell érte, és Isten erejét kell kérni. A kitartással küzdök én folyamatosan, és ez a gyengébbik részem, hogy kitartóan imádkozzak rendszeresen naponta. A Jézus is mondott egy példázatot a tanítványainak, amelyel arra tanította őket, hogy kitartóan imádkozzanak, és ne fáradjanak bele soha, amikor az özvegyasszony kitartóan kérte a bírót, hogy szolgáltasson neki igazságot. És csupán azért tette meg, mert már egy szóval idegesítette, hogy annyit kérleli, és igazságot szolgáltatott. Hát hogy ne szolgáltatna igazságot, és hallgatna meg minket, a mi Istenünk, aki annyira szeret, és annyi mindent megtett értünk. Ezért bízzunk benne. Vajon Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal hozzá kiáltanak segítségért, vajon megváratja-e őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamar. Mindezáltal, amikor eljön az ember fia, vajon talál-e hitet a földön? Én szeretném, hogy az én hitem kitartó legyen, és mindvégig küzdjek. Így ezt kívánom minden léleknek. Amen.
Az egyik fordítás szerint Jézus azt mondta a tanítványainak, ne aludjatok, hanem imádkozzatok, hogy legyen erőtök ellenállni a kísértésnek. Ha nincsen szoros kapcsolatunk Istennel, akkor lehetőséget adunk a sátánnak, hogy bűnt hozzon be az életünkbe. Ha alszunk és felületesek vagyunk a lelki lélekbe, akkor bűnt bűnre tudunk halmozni, és egyre távolabb kerülhetünk Istentől. Nagyon kedves számomra Istennek az egyik figyelmeztetése, amit a Laodiceai beli gyülekezethez intézi, de tulajdonképpen hozzánk is intézi, hogy ne legyetek langymelegek. Isten azt mondja, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. A tiszta arany az folyékony, képlékeny, formálható. De minél több szennyeződés kerül bele, annál keményebbé válik. Így a mi szívünk is, a mi életünk is, minél több bűnt engedünk az életünkbe, annál keményebbé válik az életünk. Isten őrizzen meg minket ettől. Az én kérésem Isten felé az, hogy szeretnék mindig megállni előtte, hogy megvizsgáljon engem, hogy megnézze, hogy van-e valami salak, vagy szennyeződés az életembe. És hogy tényleg szeretném hagyni, hogy mindent kitisztítson, kitakarítson az én életembe, hogy formálható legyek. És szeretném mindig úgy látni magam, mint ahogy Isten lát engem. Szeretnék tiszta szívvel őszolgálni, és készen várni. Ezt kívánom a gyülekezet részére is. Amen.
A következő lecke alapgondolata nagyon fontossá vált számomra. Időt szánjak arra, hogy megköszönjem Istennek, ahogyan dolgozik az életemben. De egy pár dolgot szeretnék elmondani, hogy hogyan dolgozott Isten az én életem, és hogyan dolgozik. Először is gyermekévé fogadott. Örök életet kaptam, és bizalommal fordulhatok Istenhez. Megadja kéréseimet, ha az ő akarata szerint kérem. Velem van a nehéz időkben, megsegít és erőt ad legyőzni félelmeimet. Kitartóan, álhatatosan kérek, ő megadja kéréseimet. Szent lelkét adja nekem segítőjél. Segítőül, aki imáimat Isten elé viszi, és kedvesé teszi azokat Isten előtt. Az én kérésem is az, hogy még több időt tudjak tölteni azzal, hogy visszaemlékezzek és hálát adjak azokért a dolgokért, amit Isten tett és tesz az életemben, és hogy tudjak mindig hittel fordulni hozzá, mert ő meghallgatja az imáinkat.
A jó Isten engem úgy tanított, hogy olyan témát kaptam, amiben én is a leggyengébbnek éreztem magam, ugyanis azt beszéltünk meg, hogy mikor és hogyan is kell imádkozni. És ez nálam is felborult az utóbbi hónapokban, és ahogy megbeszéltük a témát, jó volt észrevenni, hogy nem csak egyedül vagyok egy ilyen hasonló problémákkal, és meg tudtuk beszélni, és Én azt döntöttem el, azt szeretném ezentúl, hogy ne az óra mutatója, vagy a fáradtságom, vagy bármilyen külső dolog mutassam, vagy irányítsa az én ima életemet, hanem a szeretetem és a hűségem Isten iránt.
Az az igei gondolat, ami engem úgy megragadott és bátorított, az az volt, hogy Isten mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi azt kérjük vagy gondoljuk. A másik vágy, ami úgy megfogalmazódott bennem, hogy minden nap legyen időm arra, hogy a lelkem úgy lecsendesedjen, és Istennek a jelenlétét megtapasztalja. És erről szól ez a rövid vers, amit el szeretnék mondani. Váratlan ünnep. A lélek ünnepei nem piros betűsek. A lélek ünnepe a hétköznapoké. Ünnepé teheti egy ige, vagy egy másik szív szeretete, amely árad a szívünk felé. Vagy Isten áldott közelsége, mit nem fog fel az értelem. Ó, sokszor nem is érthetem, de lelkem, mint szomjazó virág, éled és átéli a csodát. Belemerül és tiszta lesz. Erőt kap, messzi útra valót, emelkedik az égig szárnyal, s feledve bajt és bánatot, ünnepli az Úrtól kapott napot. Amen. Most pedig egy éneket szeretnénk elénekelni, ami egy imádság, és ez a mi szívünknek is a kérése. Fogadják szeretettel a testvérek.
köszönjük szépen a szolgálatokat, és most azért emeljük ki a Baba Mama körszolgálatán. Így ebben a felállásban először szolgáltak itt a gyülekezetben, és reméljük, hogy nem utoljára. Az Úr áldja meg őket, hogy mind a mellett a kisgyerek nevelés mellett és a sok gondok mellett tudtak készülni, és még várjuk szolgálattal, és imádkozzuk, hogy az Úr még gyarapítsa ezt a csoportot.
Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden jelenlevőt, és különösképpen egy igeverset szeretnék most a gyülekezet figyelmébe ajánlani, amivel köszöntöm a gyülekezetet, a példabeszédek könyve 16. rész 20. vers. Aki megérti az igét, annak jó dolga lesz, és boldog az, aki bízik az Úrban. Hát kívánom, hogy a hétköznapokban is tapasztaljuk meg itt a gyülekezetben is, hogy megértjük az igét. Nem csak azért, mert anyanyelvünkön olvassuk vagy hallgatjuk, hanem a szívünkkel is értjük az igét. Hogy rádobban a szívünk, vagy vágyunk az ige után. És hadd legyen így az egyéni csendességünkben és a közösségi alkalmainkban is. Most az énekar szolgálatát hallgatjuk meg, és utána pedig az ige hirdetés következik.
A szentséges Úrnak áron, dicsész áldozó gondola, ő megszabadító bőség az örök diadaló. Ő megvált az árkos bőrtől, csak benne bízhatunk vagyunk, mint hogy hajlékunk szintra várunk.
Folytatva a Filippi levél tanulmányozását ma délután, Pál apostolt egy olyan lelkiállapotban vagy helyzetben találjuk, amiről azt mondhatjuk el, hogy egy nagyon céltudatos ember áll előttünk. És ha szeretnénk alkalmazni az igét a személyes életünkre, akkor elmondhatjuk azt, hogy ma délután ez az ige szakasz, ez a kis rövid ige szakasz, ami csupán egy néhány igevers, amit felolvastunk ebből a részből, arra akar rávilágítani, hogy mi, a jelenlevők, hogy céltudatos emberek vagyunk, vagy céltévesztett emberek vagyunk. Mert nincs középút. Vagy a jó irányba halad az életünk, vagy nem jó irányba halad az életünk. Pál apostol a korintosiakhoz írott levélben beszél arról is, hogy Isten hatalmas és sok csoda kíséretében hozta ki Izrael népét annak idején, ugye az egyiptomi fogságból, ami több mint 400 évig tartott. És beszél arról, hogy nagyon sok szép lelki megtapasztalásban volt részük. Nagyon sok közös élményük volt. De van egy olyan mondat ebben az ige szakaszban, hogy a többségüket Isten nem kedvelte, és lassan-lassan mind elhúltak a pusztában. Ki volt tűzve egy cél, hogy oda el fognak érni? Isten akarata is az volt, hogy mind odaérjenek a célba, de sajnos, hogy nem jutottak el a célba. Abból a generációból, akik kijöttek, mindössze ketten jutottak. Ami nagyon kevés. Ami töredéke annak a nagy sokaságnak, aki kijött. És Isten akarata az, testvérek, hogy ne csak elinduljunk, hanem meg is érkezzünk. És ha elindultunk, akkor nehogy valahogy lemorzsolódjunk. Ha csak megnézzük az utóbbi 10 évnek a gyülekezeti statisztikáját, és megnézzük a bemerítéseket, megnézzük azt, hogy hányan álltak itt fehér ruhában. És ugye itt alattunk van a bemerítő medence, ahol fehér ruhában vallást tettek arról, hogy én is az Urat akarom követni. És amikor ugye elhangzott a kérdés, hogy meddig akarod követni az Urat, hát mindvégig, mind halálig. Sajnos, hogy sokak életében nem így van már ez. Hanem lemaradtak, kimaradtak, eltávolodtak, elszakadtak. És ma délután, testvérek, az Úr azért adta ezt az igét, hogy Pál apostol lelkületéből és Pál apostol hozzáállásából hadd tanuljunk, és segítsen nekünk ez az ige abban, hogy meglássuk saját magunkat abban, hogy milyen irányba halad jelenleg az életünk. Pál apostol egy nagy indokot nevez meg azért, arra vonatkozóan, hogy miért ennyire elkötelezett. És ez az ok, amiért ennyire elkötelezett Pál apostol az, hogy engem is megragadott a Krisztus Jézus. És úgy elgondolkodtam ezen, testvérek, hogy mit is jelent az, hogy megragadott. Nem azt mondja Pál apostol, hogy megszólított. Még csak nem is azt mondja, hogy megérintett, hanem megragadott. Persze, hogy nem szó szerint értjük ezt, de ez egy sokkal erősebb kifejezés, és szemlélteti azt, hogy az Úr Jézus jelenlétében és az Úr Jézus szavában egy ellenállhatatlan erő van, egy leírhatatlan erő van, amikor az Úr Jézus kegyelme valakit megragad. Persze, hogy ezt a kegyelmet vissza is lehet utasítani. Ő erőszakkal senkit nem ragad meg, erőszakkal senkit nem kényszerít arra, hogy őt kövesse, De azt is alá kell húznunk, testvérek, hogy akit megragadott az Úr, és aki az Urat is megragadja kölcsönösen, ott egy olyan ellenállhatatlan erő van, hogy ez az erő elég arra, hogy a célig eljussunk. Csak kell ez a ragaszkodás az Úr iránt. Úgyhogy itt ma délután elmondhatjuk azt, hogy kétféle úton, vagy kétféle lelkiállapotban vagyunk, és az Úr segítsen bennünket abban, hogy nagyon világosan lássuk az életünket. Vannak olyanok, akiket megragadott az Úr, és akik az Úrral járnak és járunk, és vannak olyanok, akiket még nem ragadott meg az Úr. De a szívünk vágya az, hogy mindannyian olyanok legyünk, akiket az Úr megragadott. Akiket az Úr megérintett, és akik engedelmesek is vagyunk Isten szavának. Mielőtt még tovább mennék ebben az igében, szeretnék két kifejezésre még rávilágítani, ugyanis van egy látszólagos ellentmondás a tökéletességgel kapcsolatosan. Az egyik igeversben Pál apostol azt mondja, hogy nem mondom, hogy már elértem volna, vagy hogy tökéletes volnék, a Károli szövegben jelenik meg ez. Az új fordításban már úgy jelenik meg, hogy mintha már a célnál volnék, de vannak, akik a Károli Bibliát használnak, és azért látom fontosnak, hogy tisztázzuk ezt. És egy néhány verssel odább pedig azt mondja Pál apostol, hogy hát akik tökéletesek vagyunk, azok ilyen értelemben legyünk. És akkor röviden szeretném erre is egy kicsit rávilágítani, hogy legyen ez is tisztább és világosabb előttünk. Hát az első kifejezés, amikor, ahogy szerepel itt ezekben az igeversekben, ahogy azt mondja Pál, hogy nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, értjük arra a helyzetre, amiben volt akkor jelenleg Pál apostol, és ismerve az ő munkálkodását, meg az ő hozzáállását, elmondhatnánk azt, vagy akár ő maga is elmondhatta volna magáról, hogy hát ki munkálkodott annyit, mint én? Ki alapított annyi gyülekezetet? Ki pásztorolt annyi embert? Ki írt annyi levelet? Hát szerintem most már elég. És esetleg majd, ha ti is alapítok annyi gyülekezetet, meg írtok annyi levelet, akkor majd beszélgetünk. De Pál apostolnak a hozzáállása nem ez volt, és még ennyi eredmény láttán, ennyi lelki munka után sem mondja azt, hogy már elértem volna, vagy hogy itt már vége, hanem azt mondja, hogy csak tovább, tovább, tovább. És majd, amikor Isten azt mondja, hogy elég, akkor fogom én is azt mondani, hogy na most már elértem. És valóban eljött egy pillanat az életében, ezt a második levelében olvassuk, amit Timóteushoz írt, amikor elmondta Pál apostol, hogy most már eljött az a pont, amikor azt mondhatom, hogy a nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, és a hitet megtartottam. Az Úr közölte azt vele, hogy Pál eddig volt, most már rövidesen jössz haza, és majd fel fog hangzani az a szó, hogy jól van, jó és hű szolgám. Hűséges voltál, és menj be a te urad ünnepi lakomájára. Tehát ezt úgy értjük, hogy még nem mondom, hogy elértem volna, vagy tökéletes volnék. A másik kifejezés pedig, hogy tehát akik tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk, itt röviden úgy mondhatjuk el, hogy azok a tökéletesek, vagy olyan értelemben használhatjuk ezt a szót, akik jó irányban haladnak, és letisztult lelki céljaik vannak. A tökéletesség nem jelent hibátlanságot ebben az értelemben, ahogy Pál apostol leírja, vagy magyarázza, hanem jelenti azt, hogy helyes irányban halad az életünk. És a következőkben nézzünk meg ilyen célokat, amelyeket értékes céloknak neveztem, és szeretném ezt bemutatni, hogy lehet, hogy jobban megmarad így, hogyha látjuk ilyen formában is. Hát az egyik férfi körön az elmúlt hetekben Az első korintusi levélből még nem kérem a célokat mindjárt. Tehát az egyik férfi körön a közelmúltban a korintusiakhoz írott első levél egyik szakaszáról beszélgettünk, ahol Pál apostol azt mondja, hogy az alap az Jézus Krisztus. De meglássa, hogy ki mit épít erre az alapra. Mert lehet aranyat, ezüstöt, drága követ építeni, maradandó dolgokat, de lehet fát, szénát, pozdorját is építeni. És a következőkben szeretnék öt ilyen célt megemlíteni, vagy felsorolni, amik Pál apostol céljai voltak, de úgy hiszem, hogy nem csak Pál apostol céljai kellett, hogy ezek legyenek, hanem minden hívő embernek a céljai. És mielőtt még megnéznénk ezt az öt célt, ezek mind olyan célok, amihez nem kellenek különös adottságok. Most például, hogyha valaki informatikusnak készül, és ez a célja, és ez a vágya, hogy valamikor legyen egy jó informatikus, de nagyon gyenge matematikából, vagy valahol 7.-8. környékén annyira elveszíti a fonalat matematikából, hogy aztán tovább egy tapottat nem tud menni, hát hadd mondjuk el, hogy abból nem lesz informatikus. Mert a középiskolában még nehezebb a matematika, aztán az egyetemi szinten még nehezebb a matematika, hát aránylag nehezebb, mert aki érti, annak nem nehéz. Vagy mondhatnánk ilyen célokat. De ezek a célok, ezekhez nem kellenek különös adottságok. Azt is elmondhatjuk, hogy nem szükséges egy jó családi háttér. Nagyon fontos, ha van egy jó és egy stabil család. De ez se kell feltétlen. Nem kell egy jó anyagi helyzet sem. Ugye Krisztián beszélt itt, hogy néha elfogy a pénz is. Vagy szűkebben van. De ezek a célok akkor is működnek, amikor nem nagyon van pénz. És hadd mondjam azt el, hogy ezekhez a célokhoz nem kellenek kedvező körülmények sem. Ezeket a célokat meg lehet valósítani, egy valami szükséges ahhoz, hogy ezeket a célokat elérjük, és ez pedig az, hogy ragaszkodjunk az Úrhoz. Legyen meg ez az erős kötődés és ez az erős ragaszkodás az Úrhoz. És akkor kérném most már az első célt, a szentség, ami többször előfordul Pálnak a leveleiben, és úgy kifejezi azt, hogy mennyire vágyik arra, hogy szent legyen az élete. Ugye van egy olyan énekünk, hogy úgy szeretnék én szent lenni, és most szeretném azt kérdezni a testvérektől, egy kis értelmezési kérdés, hogy ebben az éneknek ebben a sorában, hogy értjük azt a szót, hogy úgy? Tessék mondani, hogy ki mire gondol. Mert nagyon sokszor énekeljük ezt az éneket, én is szeretem énekelni, nagyon szép ének. Tehát mit jelent ez ebben a verssorban az a szó, hogy úgy? Tessék bátran mondani. Tehát nagyon, azt mondja Jutka, hogy nagyon. Hogy? Tehát ahogy ő akarja, hogy Isten akarja. Igen. Tehát úgy hiszem, hogy úgy fogalmazhatjuk meg, hogy a szívemnek a mély vágya az, hogy én szeretnék szent lenni, és úgy szeretnék szent lenni. És ugye add Atyám, hogy az legyek. És testvérek, amikor ezt a szót halljuk, hogy szentség, akkor nagyon sok igehirdetést hallottunk már, olvastuk a Bibliát, vannak, akik többször olvasták már az igét, és nagyon jó, hogyha ilyen kapcsolatban vagyunk az igével, és amikor halljuk ezt a kifejezést, akkor lehet, hogy egyből sok igevers eszünkbe jut. És tudnánk idézni, akár az Ószövetségből, akár az Újszövetségből, akár Jézus szavaiból, akár az apostoli levelekből, vagy énekeket, vagy akár meg tudjuk nagyon szépen határozni a szentségnek a fogalmát, hogy mit is jelent a szentség. De most szeretném, hogyha tovább lépnénk egy kicsit, és úgy gyakorlatilag megnéznénk, hogy, hogy célunk-e a szentség. Kitűztük-e célul azt, hogy szentek legyünk? Ha feltesszük azt a kérdést, hogy szentek vagyunk, mondjuk ha valakinek feltennénk most ezt a kérdést, hogy te szent vagy, vajon mi lenne a válasz? Mi lenne a válasz vajon? És most hadd tegyük fel a kérdést magunknak, mert lehet, hogy olyan furcsa érzésekkel hallgatnánk ezeket a válaszokat. Mert ugye, ha valaki azt mondjaná, hogy igenis szent vagyok, akkor egyből beugrana lehet valami, á, de hogy vagy te szent? Megígértél valamit, és nem csináltad meg. Vagy hallottam, hogy beszéltél a múltkor. Á, szent. Vagy mit gondolunk másokról? Ha másokra gondolunk, a mellettünk ülőre, Csaba testvére, vagy Csaba testvér rólam mit gondol? Pedig az ige azt mondja, hogy szentek legyetek. És Pál apostol azt mondja a Tesszalonika beliekhez írott levélben, hogy az az Isten akarata, hogy ti szentek legyetek. Testvérek, úgy tapasztalom magamnál is, de úgy általában, ahogy látom, hogy szeretjük magunkat valahol, most használjak én is egy kis a sport nyelvének kicsit, hogy a közép mezőnybe helyezni. Hogy se elől, se hátul. Nem vagyok én olyan szent, de azért nem olyan rossz se. Úgy a középen valahol. De lesz ebből szentség, testvérek? Ha így meglapulunk, és azt mondjuk, hogy hát biztos vannak nálunk szentebbek is, meg tisztább életű emberek is, de van itt elég ebbe a gyülekezetbe is, aki nincs olyan, mint én. Hogy lesz ebből szentség, testvérek? Hogyan munkálhatja ki az Úr a szentséget az életünkben? Hát egy kép jutott úgy az eszembe. Nemrég volt ugye most a nagybányai testvérek kapcsán is eszembe jutott ez, amikor, ha jól emlékszem, 2012-ben, ugye Attila, akkor adtuk át mi is, vagy akkor fejeztük be a felújítást, és hát nagyon sok apró részletre ide kellett figyelni, nagyon sokat beszélgettünk kisebb csoportokban is, nagyobb csoportban is, de az egyik ilyen sarkalatos problémák az volt, hogy milyen legyen itt a világítás. És hát több ötlet elhangzott, ugye régebben ugye ez a kazettás rejtett megvilágítás volt, amikor nem láttuk ezeket a neonokat, azt mondtuk, hogy az nem megfelelő, kell valami erősebb, kell valami jobb, kell valami, ami jobban megfelel már a mai követelményeknek. És hát röviden, hát elértük, úgy hiszem, hogy elértük azt a célt, hogy bárki bárhol ül a terembe, van elég fény ahhoz, hogy például a Bibliáját tudja olvasni, úgy hiszem az idős testvéreknek is. De testvérek, valami ennél a fénynél mégse látszik. Nagyon jó a fény, kielégítő, de valami nem látszik mégsem ennél a fénynél. És ha még erősebb lenne valamennyivel, még akkor se látszana. Arra gondoltam, hogy amikor olyan a ház fekvése, és bevilágít a nap a szobába, csak egy fénycsóva az egész, akkor mit látunk abba a fényes fénycsóvába? A port. Itt is száll a por körülöttünk, mindenki előtt száll a por egyébként. Van, amikor mérik a szállópor koncentrációját is, hogy mennyi, de nem látjuk, pedig itt van. És testvérek, a szentséggel is így van, hogy a megszokott életünkben, meg a megszokott világításban nem látjuk valóságosan magunkat. Kell valami erősebb. Kell Isten jelenléte, és kell Istennek a világossága, hogy felfedezzük azt, és meglássuk azt, amit mondjam úgy idézőjelben, normál körülmények között nem látunk. Ha úgy folyik az életünk. És Ésaiás életében látjuk, ez egy nagyon szembeötlő bibliai példa, hogy ő is élte a mindennapi életét. Proféta volt, vagy profétának készült, valószínűleg, hogy egy becsületes zsidó ember volt, Ám amikor bekerült Isten jelenlétében, akkor azt mondta, hogy jaj nekem, mert elvesztem. És ott valóban meglátta mindazt, amit Isten hiányosságnak és bűnnek látott az életében. Testvérek, Isten igéje azt mondja a szentséggel kapcsolatosan, hogy ez nem egy elhanyagolható dolog. Mert ez összefügg az üdvösséggel. A zsidókhoz írt levélben, ugye van egy igevers, az egyik évben ez mottónk is volt, hogy kövessétek mindenki irányában, hogy van tovább? A békességet és a szentséget, amely nélkül senki nem látja meg az Urat. És nagyon fontos, hogy ez egy célunk legyen, hogy szentek legyünk. Hogy az Úr egyre inkább tisztogassa az életünket. Egy másik, második cél, amit Pál apostol megemlít, egy korábbi igeversben azt mondja, hogy nekem az a célom, hogy megismerjem őt. Megismerjem az Urat. Megismerjem az én Uramat, a Jézus Krisztust. Hát most különösen, ugye történt már erre utalás, de ugye most ebben az évben két kiemelkedő sportesemény is van. Ugye az egyik európai méretű, a másik pedig világszintű. És hát nagyon sok gyereknek, különösen fiúknak vannak példaképeik a focisták közül. És az egyik alkalommal arra lettem figyelmes, hogy egy néhány kisebb fiú futballozott, és hát hallottam, hogy nem a saját nevükön szólították egymást, hanem mindenkinek adtak egy híres focista nevét. És akkor mondták, hogy rúgjad már ez is. Tehát azonosultak azzal a profi futballistával. És ugye lehetne még mondani, hogy általában a gyerekkorunkban vannak példaképeink. A lányoknak is. A lányoknak általában nem a focisták a példaképeik, nem jellemző. Nekik vannak mások. Lehet, hogy egy színésznő, vagy egy énekesnő, vagy valaki más. A testvérek, hadd utaljak arra, hogy a hívő ember elválaszthatatlan példakép az Úr Jézus Krisztus. És János evangélista egy olyan képet használ, egy ilyen családi képet, hogy milyen közeli ez a kapcsolat az Úr Jézussal, amikor azt mondja, hogy aki szeret engem, ahhoz elmegyünk az atyával, és annál fogunk lakni. Tehát egy háztartásba, egy házba fogunk lakni. Ugye milyen közeli kapcsolat ez? Sőt, ennél még többről is van szó, mert az Úr Jézus azt mondja, hogy én ő bennük, és ti én bennem. Tehát egy még szorosabb kapcsolat, hogy nem csak velünk, hanem bennünk. Bennünk van az Úr, és belülről formálja a mi életünket. És hogy mennyire fontos ez, néha szoktam az ifjúsági bibliaórán is szolgálni, és különösen megmaradt bennem egy ének még évekkel ezelőtt. Nem tudom, hogy mostanában mennyire szokták énekelni ezt a fiatalok. Úgy van ez az ének, hogy minden új nap veled kezdődik el, és betöltöd szívem kincseiddel. És van egy ilyen sora, hogy te vagy szerelmesem. És hát nem csak a fiatalokhoz, de most a fiatalokhoz is hadd szóljon ez a kérdés, hogy tényleg úgy van, hogy minden új nap veled kezdődik el? Tudom, hogy van bibolka, meg van mai ige, meg tini mai ige, meg még nagyon sok app, amit lehet olvasni, meg lehet kapcsolatban lenni vele, de létrejön-e ez a kapcsolat az Úrral? Elmondhatod-e minden reggel, hogy Uram, találkoztam veled, és erőt merítettem a te jelenlétedből? És ez a kérdés mindannyiunkhoz szól. Egy harmadik cél, ami nagyon fontos cél, egy erőteljes keresztény élet, amiről Pál apostol azt mondja, hogy megismerjem őt, és azzal folytatódik, és az ő feltámadásának az erejét. És nagyon sok helyen Pál utal arra, hogy a testvérek legyenek erősek. Induljanak el, térjenek meg, és adják át a szívüket az Úrnak, de ne éljenek egy erőtlen életet, hanem erősödjenek meg. A rómaiaknak azt mondja Pál, hogy legyetek férfiak, és legyetek erősek. Aztán az efézusiakat úgy biztatja, hogy hatalmasan erősödjetek meg a belső emberben. De a Timóteushoz írott levélben, hadd említsük meg ezt is, Pál apostol azt mondja, hogy vannak olyan vallásos emberek, és vannak olyan gyülekezeti tagok, akiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak az erejét. És testvérek, sokszor látjuk, lehet magunknál is, és érezzük azt, hogy erőtlenek vagyunk. Erőtlenek az imáink. Elhangzott itt ugye az is, hogy van, amikor szolgálnunk kellene, de nincs meg az erő. Kellene valamit mondani, de nincs erő. Hát az Úr akarata az, hogy legyen ez egy célunk. És ne nyugodjunk bele abba, hogy erőtlenek vagyunk, hogy elerőtlenedtünk. És ne mondjuk azt, hogy másnak is ezt látjuk az életében. Hogy erőtlen. Hogy nincs erő az imájában is. És lehet sokszor azt mondjuk, hogy nincs erő az imájában, nincs erő a szolgálatában. Jó, és bennünk hogy van ez? És beletörődünk ebbe az erőtlenségbe. Hogyan nyerhetek új erőt? Hát bűnbánattal, és elismerve azt, hogy Uram, erőtlen vagyok. És az Úr jelenlétébe feltöltekezni, és erőt meríteni. Egy negyedik cél, amit látunk Pál életében, amit szintén az egyik igeversében fejez ki, hogy vállalja a szenvedést is. Az Úr Jézus nem hallgatta el ezt az igazságot, hogy a mennyország felé vezető úton szenvedésekkel is fognak találkozni azok, akik követik őt. Az Úr Jézus azt mondta, hogy engem gyűlölt a világ, titeket is fog gyűlölni. És nem különb a tanítvány a mesterénél. És ha velem így bántak, akkor veletek is így fognak bánni. Pál pedig azt mondja, hogy akik kegyesen akarnak élni, azok üldöztetni fognak. De hogyan álljunk hozzá a szenvedés kérdéséhez? Eszembe jutott egy kis mozzanat, amikor frissen megtért fiatal voltam, a munkahelyen még tanuló voltam, és hát ahogy a munkahelyen szokott lenni, mesélték a vicceket, volt, hogy egyiket a másik után, és elhangzott különösképpen egy vicc, ami Isten nevét nagyon hát káromolta, vagy nagyon bántó volt az én számomra. És szóltam is a kollégának, aki egy idősebb férfi volt, hogy ezt nem kellett volna elmondani. És engem nagyon bánt az, hogy Isten nevét így kicsúfoltam. És amikor ezt elmondtam, akkor nagyon, nagyon mérges lett, nagyon ideges lett. És azt mondta, hogy hát jó, hogy te ha itt vagy, akkor te már azt hiszed, hogy már egy jó viccet se lehet elmondani? És neked a szent füleid nem tudják ezt elhallgatni? Ez csak egy kis mozzanat. De testvérek, amikor a világban vagyunk, és amikor felvállaljuk a hitünket és a meggyőződésünket, akkor előbb-utóbb találkozni fogunk olyan helyzettel, amit nem hagyhatunk szó nélkül. És ha nem hagyjuk szó nélkül, akkor vállalni kell a következményét. Vállalni kell a kollégák előtt, vállalni kell az osztályban, vállalni kell a szomszédok előtt, vagy azok előtt, az emberek előtt, akikkel érintkezünk. Persze azt is elmondhatjuk, hogy el lehet kerülni a szenvedést. Semmi akadálya. Néma lehet maradni, mintha nem is hallottuk volna. Mondhatjuk azt, hogy hát ő olyan, ő úgy beszél, én meg ilyen vagyok, mondja nyugodtan. Testvérek, ha elkerüljük ezt, akkor letértünk a jó útról. És elszakadunk az Úrral való közösségtől. János apostol arra biztatja a gyülekezetet, hogy ne félj azoktól, amiket szenvedned kell, hanem légy hű, mint halálig. És ott, ahol mondani kell valamit, ott mondjad. Ne hallgass el, és ne félj a következményektől, mert én veled vagyok. És egy utolsó cél, amit látunk Pál apostol életében, a lélekmentésnek a célja. És ez is egy olyan cél, testvérek, ami végig kíséri, vagy végig kell kísérje minden hívő embernek az életét. Többfelé megnyilatkozik erről Pál apostol a római levélben, különösképpen nagyon megragadó az, ahogyan Pál apostol beszél erről, amikor azt mondja, hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelen való az én fájdalmam. Az én testvéreimért, az én rokonaimért, akik nem ismerik az Urat. Pedig ők is megismerhetnék. És itt a teremben, akik vagyunk, mindannyian elmondhatjuk, hogy lehet, hogy nincs olyan család, nincs olyan rokonság, ahol ne lennének olyan emberek, akiknek ne lenne szükségük az Úr Jézus kegyelmére. A kérdés az, testvérek, hogy hogy állunk mi ehhez hozzá? Hogy a szívünk vágya az valóban, és teszünk-e ezért valamit, hogy ezek az emberek megmeneküljenek? És ez egy olyan dolog, ahogy elhangzott az egyik szolgálatban is, amit már nem lehet megtenni a mennyben. Ezen a földön kell megtenni. És vannak olyan emberek, akikkel csak időszakosan vagyunk együtt. Például az iskolában is nem leszünk velük 20 évig együtt, vagy 30 évig. Csak egy néhány évig. Vannak munkatársak, akikkel egy néhány évig vagyunk együtt, és ha elszalasztottuk, akkor ki tudja, fogunk-e még találkozni, vagy nem fogunk találkozni. Hát hadd kérdezze meg az Úr tőlünk ezt, hogy éle bennünk ez a szenvedélyes vágy. És akarjuk-e valóban azt, hogy az emberek megmeneküljenek a környezetünkben. És kérem most továbbvinni. Ugye van egy fontos eszköz, amit látunk most, és ha egy ismeretlen helyre megyünk, akkor ez egy nagyon fontos eszköz. Ugye egy helyzet meghatározó, vagy GPS, közismert néven. És amikor nem követjük azt az útvonalat, nem követjük azt a célt, amit szeretnénk elérni, általában ennek szokott lenni egy hangja is, található magyar menüvel is, vagy román menüvel, vagy különféle nyelveken, akkor el szokott hangzani egy szó, amikor letérünk a jó irányból. És mi szokott ez lenni? Újra tervezés. Hogy nem jó irányba mész. És testvérek, most ezen a délutánon az ige fényében hadd lássuk meg, hogy szükség van-e újra tervezésre. Újra kell-e tervezze az Úr az életünket? Vagy ezek a célok jellemzők ránk, és tettünk ennek érdekében. És hogy mi a megoldás? Mi a megoldás? Hát a megoldás Isten igéje. És Dávid úgy fogalmazta meg a mennyei GPS-t, pedig akkor még hallani se hallottak a GPS-ről Dávid korában, hogy lábam előtt mécses a te igéd, és ösvényem világossá. És testvérek, erre van szükségünk. Hogy az ige adja meg ezt a jó irányt. És adja meg ezt a mély vágyat a szívünkbe, hogy ezeknek a céloknak a fényében éljük az életünket.
Thank you.
Urunk, köszönjük ezt az egész mai napot, úgy a délelőtti szolgálatokat, mint ezt a délutánt is. Köszönjük, hogy foglalkoztál lelkünkkel, mert számodra nem közömbös az, hogy meddig jutottunk el a lelki életben. És Urunk, tudjuk azt, hogy az a te akaratod, hogy mindannyian célba érjünk. Hogy ne maradjon le senki, ne morzsolódjon le senki, és ne vesszen el senki az úton. Urunk, köszönjük a célokat, amelyeket adtál, és köszönjük, hogy ezek nem elérhetetlen célok. Ha magunkra nézzünk, akkor csak az erőtlenségünket látjuk, de köszönjük, hogy mellettünk vagy, velünk vagy, és bennünk élsz. Urunk, áld meg mindannyiunk életét, és a következő napokban is adj erőt nekünk ezeknek a céloknak az eléréséhez. És Urunk, imádkozunk azért, hogy ezek a célok mindannyiunk számára legyenek kívánatosak. Akik most még nem törődnek ezekkel a célokkal, Uram, őket is ragad meg a te szereteteddel. Imádkozunk betegeinkért is, akik nem lehettek most itt, kérünk őket is áld meg, és adj nekik is kitartást egészen a célig. Amen.